A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvasom. János evangéliumának 12. fejezetéből, a 12. verstől, a 19. versig. Az igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig. Így szól hozzánk Isten igéje János evangéliumának 12. fejezetéből, a 12. verstől. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelet tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Amen. Kedves testvéreim, az az ige, amit az ige hirdetés alapigéjeként választottam, a már felolvasott ige szakaszban található János evangéliumának 12. fejezetében, a 16. versben a következőképpen. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, néhány évvel ezelőtt az interneten, a Facebookon terjedt egy videó, nagyon sokan megosztották. Ez a videó, ez tulajdonképpen arról szólt, hogy van egy koncert, amin apácák vesznek részt. És ezek az apácák táncolnak, ugrálnak, tapsolnak. A furcsa az egészben csak az, hogy bár passzolt a mozgásnak a ritmusa, de egy meglehetősen elszabadult rockzenére ropták. És egy kicsit olyan érzése volt az embernek, ezt így többen meg is jegyezték a videóval kapcsolatban, hogy milyen fantasztikus az, hogy az apácák is időnként kitörhetnek a korlátjaik közül, abból a sok kötöttségből, amiben élniük kell, és szabadon bulizhatnak és élvezhetik a koncertnek minden mozzanatát. Aztán néhány nappal később megint csak láttam ezt a videót. Megjelent újra a felvétel, és a megjegyzés mellette az eredeti. A kép az ugyanaz. Az apácák tapsolnak, ugrálnak, énekelnek, táncolnak, boldogok, de a zene az tulajdonképpen egy Istent dicsőítő zene. Ami talán egy kicsit furcsa lenne itt a református templomi környezetben, hogy ha fölállnánk és ugrálva, táncolva, énekelve dicsőítenénk az Urat, de ott ez történt. felszabadultan Krisztus magasztalták. És mikor ez a kép eszembe jutott, akkor eszembe jutott Dávid király, akiről ezt olvassuk a király a Sámuel második könyvének 6. fejezetében. Ezután összegyűjtötte Dávid Izrael legkiválóbb ifjait, 30 000 embert. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Baalé Jehudába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta levő kérubokon trónoló seregek uráról neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekére szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a dombon állt. Abinádáb fiai, Uzzá és Ahjó vezették az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dombon állt. Ahjó ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt, mindenféle ciprusfa hangszeren, citerákon, lantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével. Utána olvasunk egyébként arról is az igében, hogy voltak, akik megbotránkoztak azon, hogy Dávid milyen örömtáncot jár, mikor kíséri az Úristennek a szövetség ládáját. Mindezt csak azért mondtam el, mert ezt a videót látva, meg olvasva az igét, sokszor van olyan, hogy más a látszat, ami elsőre a szemünk előtt van, és más a valóság, ami mögötte van. Más az első benyomás, az első pillanat, mint ami valójában mögötte van. Nem véletlen az a mondás sem, hogy amit esküvők előtt szoktak mondani, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Ne csak a látszatra ítélj elsősorban, hanem nézd egy kicsit mögé, és ismerd meg az életét. Vagy a másik mondás, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat, mert van egy kép, de aztán amikor az ember életközösségbe kerül valakivel, akkor kiderül az, hogy a mögött, a kép mögött mi is húzódik meg valójában. Látunk valamit, láttatnak velünk valamit, így van ez sokszor az interneten, a tévében, a különféle híroldalakon, és az életnek számos területén, és valójában nem tudjuk azt, hogy amit látunk, az az igazság, vagy annak az ellenkezője. Persze az érzéseinket és az érzékelésünket gyakran az is befolyásolja, hogy mi magunk mit szeretnénk látni. Hogyha János evangéliumára nézünk, akkor az első 12 fejezetre úgy gondolhatunk, hogy annak vagyunk a tanúi, hogy Jézus körül lévők, és igaz ez a szűkebb tanítványi körre és a tág hallgatóságra is, alapvetően politikai messiást vár, politikai szabadítót szerettek volna látni Krisztusban. Jézus jeleket és csodákat tesz, amelyek egyértelművé teszik, hogy Jézus az a messiás, az a szabadító, akit Isten küldött, hogy megváltsa a világot. Hogyha a János evangéliumának a második fejezetében elolvassuk a kánai mennyegzőnek a történetét, akkor ezzel fejeződik be ott az ige, hogy ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában. Ez volt az első messiási jel az emberek előtt. A sokaság pedig újból és újból azt akarja látni, azt a személyt, aki elhozza a politikai szabadságot. Hasonlóan Júdás Makkabeushoz, akiről néhány héttel ezelőtt beszéltem néhány szóba, aki sikerre vitte a felkelést a szírek ellen, és felszabadította Jeruzsálemet. Tulajdonképpen Jézustól ugyanezt várják. Hozzon egy politikai szabadítást a római elnyomóktól, állítsa helyre Dávidnak a királyságát. Dávid mindig úgy szerepelt Izrael népe előtt, mint egy minta, egy etalon, hogy na, ilyen az a király, amilyet mi szeretnénk. És azt várták Jézustól, hogy Jézus ugyanilyen király legyen, aki dicsőségessé teszi az országot. Győzedelmeskedik a csatákban, nő a gazdagság, nő a hatalom. Úgy élt Dávid az emlékekbe, és a Szentírásban is ezt látjuk egyébként, hogy egy olyan király volt, aki alapvetően az Isten útján jár, bár tudjuk Dávidnak a botlásait, mégis Isten, mivel megbocsátott neki, és hű maradt Istenhez, azt olvassuk róla, hogy Isten szíve szerinti király volt, ilyet szerettek volna. A jelekben, csodákban, Krisztus tanításában azt a dicsőséges hadvezért keresték, sőt látták, aki győzedelmes és hatalmas, uralkodik Izraelben. Az 5000 ember megvendégelésének történetét, hogyha olvassuk, akkor ott szintén ugyanerről olvasunk, hogy Jézust királlyá akarják tenni, mert enni adott az éhezőknek. A 132. Zsoltárban olvasunk egy ígéretet a Messiás királyra vonatkozóan, hogy majd eljön Sion, aki örökké uralkodik, aki gazdagon megáldatik eledellel és jól tartja szegényeit kenyérrel. Messiási jel volt a kenyérszaporítás. És ők a Messiás királyról azt gondolták, hogy egy politikai szabadító. János evangéliumának 11. fejezete tudósít Lázár feltámasztásáról. És most arról olvasunk, hogy mivel hallották azt, hogy Lázár feltámadt, Krisztus feltámasztotta, kimentek, hogy megint csak, mint győzedelmes hadvezér tiszteljék Jézust. Jézus életében, virágvasárnap egyébként a második olyan alkalom, amikor őt királyként tisztelik. Az első az, amikor a napkeleti bölcsek meglátják benne a királyt, és ajándékokat visznek neki. A második alkalom pedig a jeruzsálemi bevonulás. Mondhatnánk azt, hogy a nép az jól látta, királyként tiszteli Jézus Krisztust, és ő valóban az is. Ráadásul az, hogy ő itt Szamárháton vonul be Jeruzsálembe, az is ezt erősíti, hiszen Dávid, a győzedelmes király is Szamárháton vonult Jeruzsálembe a győzelmei után. Ezt látják Krisztusban. Csak hogy Jézus nem az a király, akire ők gondolnak. Látják benne az Urat, a győztest, az Isten küldöttét, de nem látják benne az Úr szenvedő szolgáját. Nem látják benne azt, akiről a Filippi levélben olvassuk, hogy hátrahagyta a menny dicsőségét, és szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett. Nem látják benne azt a szenvedő szolgát, akiről Ézsaiás próféta ír, több helyen is. Nem látják, hogy a zakariási proféciát, amely a jeruzsálemi bevonuláskor teljesedik be. Nem látják az alázatos királyt, aki azért vonul be Jeruzsálembe, hogy megszabadítsa az embert a bűnétől. És olyan megdöbbentő számomra ebben az igében az, hogy nem csak a sokaság nem látja a valóságot. Nem csak a sokaság nem látja azt, hogy ki Jézus valójában, hanem a tanítványok sem. A tanítványok sem. Teljesen egyértelmű az igéből azt, hogy valójában nem értik azt, hogy mi történik. Nem véletlen az, hogy János megjegyzi a felolvasott igében, tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Más a látszat, más, amit az emberek látni szeretnének Krisztusban, és más a valóság, hogy ki ő, és mit akar adni. És a mai igének tulajdonképpen egyetlen egy fontos kérdése van a számunkra, hogy te kinek látod Krisztust? Ki ő a te számodra? És mit vársz tőle? Elfogadod-e azt, amit ő ad neked? A vágyaink, az elképzeléseink gyakran elhomályosítják azt, hogy mi Krisztust kinek látjuk. Volt a teológián egy év, amikor egy kurzus keretében különféle szektákról tanultunk, és gyakorlati feladat volt az, hogy ki kellett menni, és személyesen is ellátogatni ezekbe a közösségekbe, és megnézni, hogy milyen egy gyülekezeti alkalmuk, egy Isten tiszteletük. És több alkalommal tűnt az föl, nem csak az én számomra, hanem mások számára is, hogy több olyan gyülekezetbe jártunk, ahol a tanításból egészen világos volt az, hogy egy olyan Krisztust hirdetnek, aki az ember vágyainak a Krisztusa. És ezeknek a szektáknak épp ebben volt a vonzerejük. Nem szeretném hosszúra nyújtani a tanítást, csak egyetlen egy példát mondjak el, ami előtt csak döbbenten álltam, és amikor ezt szóvá tettem, nem értették, miről beszélek. Kaptam egy kis lapot, amin a gazdag és Lázár története példázata volt. Talán mindannyian ismerjük. Amikor a gazdag az semmivel a koldus Lázárt nem segíti, aki ott a háza előtt koldul, és aztán mindketten meghalnak, és Lázár Ábrahám kebelére kerül, a gazdag pedig a Seolba. És ott szenved. Most nem az a lényeg, hogy könyörög a gazdag, hogy valahogy hadd értesítse még a rokonait, hogy nem jó életet folytatott, nem ez a lényeg. Hanem ezt a történetet olyan kifacsarva magyarázták, hogy milyen jó és milyen érdemes gazdagnak lenni, mert aki gazdag, a mennybe kerül. De hát az igében ennek pont az ellenkezője volt, de ezt mennyivel jobb volt hallani, hogyha te gazdag vagy, jól élsz, nagy lábon élsz, élvezed az életet, akkor te a mennybe kerülhetsz. Csak éppen pont az ellentétjét tanította az ige. De mondok más példát, ami egy kicsit árnyaltabb. Több helyen előfordult ez is, hogy beszéltek arról, hogyha csatlakozol hozzánk, és elég jó leszel, ha hiszel Istenbe, akkor nem leszel beteg. Akkor elkerülnek a tragédiák. Akkor csupa öröm és boldogság lesz az élet. Ha elég sokat adakozol, akkor úgy megáld az Isten, hogy majd még gazdagabb leszel. És hasonlók. A Szentírás erről sehol nem beszél. Ezt nem ígéri Krisztus. De mégis milyen vonzó az? Csak higgy, és akkor onnantól kezdve majd minden jó lesz. De most szívesen leülnék egyesével a testvérekkel beszélgetni, és megkérdezni azt, hogy kedves testvérem, hiszel Krisztusba? Hiszek. És ezt tapasztalod, hogy onnantól téged nem ért nyomorúság? Hogy nem ért baj, tragédia? Hogy elkerültek a betegségek? Egészen másról van szó. A Biblia ezeket sehol nem ígéri. Sehol nem mondja azt, hogy könnyű lesz az élete Jézus követőinek. Hogy nem lesznek nehézségek. Gondoljunk az apostolokra. Majdnem mindent kivégzik. Majdnem mind Márti halált hal. Jánosról tudjuk, hogy nem. Pálnak, a pogányok apostolának hányszor kell menekülnie? Bebörtönzik, megkövezik, hajótörés szenved. És ráadásul még betegsége sem gyógyul meg. Pedig ő maga mondja, hogy többször könyörögtem érte, hogy Isten vegye ki a tövist a testemből, és nem tette meg. Gondoljunk történelmi tanulmányainkra, az első századok keresztjéneire. Tűzzel, vassal üldözték őket a római császárok. Bebörtönözték őket. A hitük megtagadására próbálták kényszeríteni őket. Ha valaki nem tagadta meg a hitét, akkor keresztre feszítették, elüldözték, megfosztották mindentől, akkor arénába vitték vadállatok elé harcolni. Ez nem könnyű élet. Ez nem az az élet, amire azt mondjuk, hogy hát ha az ember hívő, akkor onnantól kezdve minden szép és jó. Tertullianus egyházatja mondja azt, hogy a keresztjének vére magvetés, mert látja azt, hogy bár bocsánat a szóért, írtják a keresztjéneket, a keresztjének száma pedig egyre több, mert az evangélium terjed. Vagy gondoljunk az idei évfordulóra, amikor 350 éve de Ruyter admirális kiszabadította a Gájara prédikátorokat. Hűek voltak Krisztushoz, elszakították őket a családjuktól, bebörtönözték őket, majd Gájára vitték őket. És voltak, akik ott maradtak. De ez nem egy könnyű élet. Vagy gondoljunk azokra a keresztény testvéreinkre, akik ebben a korban élnek, és üldözik őket. Vannak országok, ahol a mai napig, ha valaki keresztjének vallja magát, azért jobb esetben börtön, rosszabb esetben halálbüntetés jár. Jézus nem ígéri, hogy könnyű lesz. Egy dolog azonban egészen biztos, hogy ő az, akinek mondta magát. Ő az, akit az Atya azért küldött, hogy megváltson és megszabadítson attól a tehertől, amitől nem tudunk megszabadulni. A bűn átkától. Ő az, akiben betöltődnek az ószövetségi proféciák. És persze, mindemellett hiszem én is, és azt gondolom, hogy a testvérek is hiszik, hogy Krisztusnak ma is van hatalma gyógyítani, van hatalma vigasztalni, van hatalma felemelni a nyomorúságból, van hatalma gazdagon megáldani, arra is van hatalma, hogy úgy megáldjon, hogy vagyonunk legyen. De ez nem automatizmus, ez a ráadás. Nem tudjuk, hogy valakinek miért könnyebb, másnak meg miért nehezebb. Valaki keresztényként miért élhet boldog megelégedettségben és békességben, más pedig keresztényként végig szenvedi az életét, akár hosszú éveken keresztül egy-egy betegséget hordozva. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy Isten egyikünknek miért ilyen, másikunknak miért olyan életet ad. Prédikátor írja ezt a 7. fejezetben, hogy a jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Vannak ilyen és olyan napjaink, vannak mélységeink és magasságaink. Olyan szépen ír erről Bonhoeffer a havi énekünkbe. A szenvedések kehét adod inni, mely színig töltött, keserű, nehéz, te segíts békén, hálával elvenni, hisz áldva nyújtja hű atyai kéz. És valamikor könnyebb. És ha az úton örömöt adsz nékünk, ha szép napot fölragyogva ránk nevet, biztasson incsen sok nehéz emlékünk, hogy életünket szenteljük neked. Ki Krisztus a számunkra? Annak látjuk-e, akinek kijelentette ő magát üdvözítőnek, megváltónak, akiben van a bűneink bocsánata. A többi pedig lehet ráadás. Úgy, hogy közben mindvégig tudjuk azt, hogy a mi Urunk dicsőséges király, és legyenek bár nehezek a napjaink, vagy könnyűek a napjaink, ő Úr, és van hatalma arra, hogy megtartsa az életünket. Hogy megtartson bennünket az üdvösségre. Kicsit átfordítottam az igét, de érteni fogjuk, melyikre gondolok. Ő azért jött, azért adta az életét, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, a kárhozatban lévő bűnös embert, megváltson. Ezért jött. A többi az ráadás, amit tetszése, akarata szerint megadhat. De az eljövetelének a célja, hogy megmentsen a kárhozattól, hogy megtartson az örök életre. Megváltson és megtartson. Ez az ő eljövetelének a célja. Én azt kívánom a testvéreknek, és imádkozzunk azért, hogy lássuk meg Krisztusban azt a királyt, aki győzedelmes. Nem mindenféle politikai erők fölött, nem azért, mert mintha nem lenne hatalma rá, hiszen mondja, hogy 12 sereg angyalnál is többet hívhatnék, hanem aki azt az ellenséget győzte le, akit mi nem tudnánk. Győzedelmeskedett a bűn és a sátán felett, és megváltotta az életünket. És azt kívánom, hogy adjon békességet, erőt, hálával megállni abban, amit ő adott. Azon az úton járni, amelyen ő vezet. Szenvedésben, vagy éppen örömben, egyaránt. Az ő dicsőségére élve. Amen.